Foglaljuk el helyünket. És ahogy azt már az elmúlt hetekben hirdettük, nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségében a Bármadas Református Gimnázium tanulóit és kedves tanárnőt, aki elkísérte őket, Isten hozott benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok köztünk, és hogy majd be is mutatkoztok, illetve gondolom valami kis műsorral is majd szolgáltok közöttünk. Isten áldja meg mindannyiótok életét gazdagon az ő jelenlétével. Főénekképpen énekeljük a 294. dicséretnek az első három versét. Hallgassuk meg a 100. zsoltárt.
Adó zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Zsoltár felszólítására is hálával köszönjük meg az elmúlt hetet neked. Köszönjük, hogy életünket elhívod neked szolgálni, és örömmel szolgálhatunk neked. Kérünk is, hogy szabadíts fel arra az egészséges, szüntelen, néha csendes, de soha meg nem szűnő örömre, amit csak tőled kaphatunk, és amiről az elhangzott zsoltár is szólt. Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, aki hűséges vagy népedhez. A mi hűségünk nem lehetne alapja ennek a kapcsolatnak, hiszen mi mindig csak magunknak akarjuk a jót, és annyira önzők vagyunk, hogy mindenki mást ki szeretnénk zárni a jóból. Urunk, egyetlen reményünk, hogy megbocsátod hűtlenségeinket, és a szövetséget te tartod fenn velünk, és újítod meg hűségeddel. Köszönjük az igét, lelkünk kenyerét. Kérünk, töltsd be szükségünket, hogy ne csak a hasunk legyen tele, hanem a lelkünk is, amit igéddel táplálsz. Adj nekünk ma is élő igét és gyógyító közösséget veled, Úr Jézus. Add, hogy elkötelezzük magunkat a te követésedre. Kérünk, áld meg vendégeinket és azokat, akik először vannak közöttünk. Köszönjük, Istenünk, hogy a tiédnek nevezel minket. Add, Uram, hogy mi se szégyeljünk téged megvallani a világ előtt. Köszönjük, hogy a teremtés és a megváltás alapján is magadhoz kötöttél, és a mi Istenünk vagy. Segíts ezt engedelmesen megvalósítani minden napon. Ámen.
Hallgassuk meg a bűnbocsánat hirdetés igéit. Pál apostol szavait olvasom a Római Levél 3. fejezetéből, a 22. vers végét és a 23. verset. Mert nincsen különbség, mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és az ő kegyelméből ingyen igazítja meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Amen. Készüljünk testvérek az ige hirdetés meghallgatására, a 274. dicséret 3. versét énekelve. Hallgassuk Isten igéjét nyitott szívvel. Máté evangélium a 14. fejezetéből olvasom a 13-tól a 23-ig terjedő igerészt. Amikor ezt meghallotta Jézus, mármint hogy keresztelő János meghalt, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. De a sokaság ezt hallva gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, puszta hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Erre ők azt felelték, nincs itt egyéb, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig így szólt hozzátok ide. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott, majd megtörte a kenyereket, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak az asszonyokon és a gyermekeken kívül. És mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba és menjenek át ő előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzon. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy viszonylag helyi vonatkozással, egy újpesti vonatkozással hadd kezdjem. A szomszédos gyülekezet, a másik újpesti gyülekezet egykori kiváló lelkészének egyszer neki szegezték a provokatív kérdést Gyökösi Endrének. Ugyan már mondja meg azt, hogy a sok vallás közül mégis miért Jézus gondolatait kéne nekem követnem? Mi az a különbség, mi az a különbözőség, mi az a kuriózum, ami miatt erre tegyem le a voksomat? És Gyökösi Endre a következőket válaszolta, hát pont ez a legnagyobb különbség, kedves barátom, hogy Jézus nem pusztán egy vallást, vagy valamiféle vallási rendszert alapított meg, hanem Jézus egy életformát mutatott be, és hagyományozta azt az őt követőkre. Nem pusztán egy vallási rendszer, ami hitünk, hanem egy életforma kell, hogy legyen. És én úgy látom ebből a mai történetből, kedves testvérek, 3 olyan dolgot fedeztem föl, amire igaz Jézussal kapcsolatban az, hogy a jézusi életformának a 3 alappillére, alapköve megjelenik ebben a történetben. Egy jól ismert történet ez, egyikünk sem ma hallja először, mind a 4 evangéliumban le van írva, sok mindent tudunk és tudhatunk már erről. Most mégis én úgy érzem, hogy van itt ebben valami, ami mindannyiunk számára segítségül lehet, arra nézve, hogy megértsük még jobban, mert sosem lehet elég jól és egészében érteni mindazt, amit Jézus, mint életformát nem csak elénk élt, hanem ránk is hagyományozott, és valahol várja is tőlünk. A jézusi életforma alapkövei, erről lesz ma szó, és 3 ilyen dolgot figyeltem meg ebben a felolvasott hosszabb igerészben, ami ebbe a kategóriába tartozik. A csend fontossága, ami Jézusnál nélkülözhetetlen volt, a kevésnek a fontossága, majd látni fogjuk milyen értelemben, és végezetül a hálaadás elengedhetetlen fontossága. A jézusi életforma, a keresztény életvitel alapkövei is ezek egyben. Így figyeljük hát, hogy mit akar ma velünk ezen a mai igerészen keresztül beszélni és mondani nekünk az Úr. Nézzük hát az elsőt, a csendnek a fontosságát. Ha figyeltük a felolvasott igerészt, megláthatjuk azt, hogy egy keretbe foglalódik bizonyos szempontból ez az egész történés és esemény. Jézus imádságból, csendből érkezik, egy hatalmas nagy csoda történik ő általa, és utána újra a csendbe, az imádkozásba, az Istennel való közvetlen kapcsolatba vonul vissza. A 13. versben ezt olvassuk, eltávozott egy lakatlan helyre egyedül, és lehet, hogy aludt is egy kicsit, mert ő is tudott fáradt lenni, de biztos vagyok abban, hogy az atyával való közösségre is szánta ezt az időt. Aztán a 23. versben, az egész történés végén pedig ezt olvastuk, elbocsátotta a sokaságot, és felment a hegyre magányosan imádkozni. A csoda előtt, amiről olvasunk, Jézus egy nagyon megrázó és szomorú hírről értesül. Kedves barátja, rokona, keresztelő János, aki az útkészítő volt előtte, immár halott. És igen, fájt ez neki. Bizonyára fájt ez neki. És bizonyára ott volt az is ő benne, amikor mindezzel szembesül, és amiért szükségét érezte az elvonulásnak, hogyha ezt tették a hírnökkel, akkor majd mit tesznek azzal, akiről a hír szól. És ezt Jézus később majd meg is fogalmazza szinte így szó szerint. Jézusnak tehát kellett az atyával való közösség, de aztán látjuk, hogy majd nem maradhat ebben, mert jön a feladat. A feladat megtalálja az a sok-sok segítségre szoruló ember a túlparton. És a csoda után, miután az bekövetkezik, szintén a csendre van szüksége. Elvonul a tömeg elől, hogy imádkozhasson. És Jánostól tudjuk azt, hogy az 5000 ember megvendégelése után királlyá akarták tenni Jézust. Ne legyenek illúzióink, testvéreim. Abból a több mint 5000 emberből, jócskán több mint 5000 emberből csak elenyészően kevés értette meg, ha egyáltalán megértette az ő valóságos lényének titkát. A többiek mind láttak benne egy hatalmas nagy csodatevőt, egy mágust, egy jó minisztert, akiben érdemes megbízni, akit érdemes magas rangra emelni, mert úgy látszik, hogy akkor biztosítva van a megélhetés mindenki számára. Summa summarum, amiért említem ezt a két végpontot, az az, hogy meglássuk, mi is itt, a mában, itt és most, hogy Jézus a fájdalmával is az atyához ment, Jézus a kísértései elől is az atyához menekült, sőt, majd látjuk a hálájával, az örömével is keresi őt. Jézusnak a csendesség, a csend keresése az Atya Istennel való közvetlen kapcsolat nélkülözhetetlen volt. A jézusi életforma nélkülözhetetlen alapköve, alappillére volt ez, hogy közösségben legyen azzal, aki küldte. És rögtön kérdezi is bennünket az ige, hogy velünk hogy van ez. Ebben krisztusi életformát követünk valósággal? Része-e, mint életforma az életünknek a csend keresése, az elcsendesedés? Tudunk-e még egyáltalán a szó igazi, mély értelmében csendben lenni? Vágyunk-e erre valósággal? Nem csak úgy futtában, és nem csak úgy, ahogy sok más vallási rendszerben annyi minden elő van írva, hogy mit és hogyan kell tenni. Jézus földi életének, az ő életformájának az egyik legfontosabb pillére volt ez. A csendesség keresése minden áron. És most nem fogok elmenni abba az irányba, testvérek, hogy a különféle sztereotípiákat ide kitegyem a szószékre, hogy hú, de zajos világban élünk manapság, meg mennyire felpörgetett mindannyiunk életvitele, stb. Ebben élünk benne mindannyian. Nem kell ezt külön említeni, ennek a kísértése mindannyiunkra nézve veszély. Inkább mindent összefoglalóan álljon itt egy kis történet illusztrálásképpen. Bizonyára többen ismerjük azt az ironikus mesét, néhány éve e-mailben terjengett és közkézen forgott, amikor az ördög találkozót tart a pokolban, és összehívja a démonokat a világ minden tájáról, és a következőket mondja nekik. Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Isten tiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliát, és így megtudják az igazságot. Arra sincs hatalmunk, hogy az ebből fakadó bensőséges, élő kapcsolat kialakulása megtörténjen a megváltójukkal. És ha ez bekövetkezik, akkor tudjátok jól, hogy nekünk már nem sok esélyünk van, és semmi hatalmunk nincs felettük. Így hát a következőt kell tenni. Hagyjátok az energiátokat másra, hadd menjenek el az Isten tiszteletre, hadd vegyék magukhoz az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen lehetőségük arra, hogy igazi, valóságos, élő kapcsolatot alakítsanak ki a csendességeik által Istennel. De mégis hogyan tegyük ezt? Kérdezik a démonok. Kössétek le őket az élet mindenféle dolgaival teljesen. Találjatok ki számtalan cselt, amivel lefoglalhatjátok az idejüket, a gondolkodásukat, és meg lesz az eredmény. Annyi féleképpen és annyi módon tapasztaljuk mi magunk is, hogy annyi mindenre nem jut már időnk az életben, mert olyan elfoglaltak vagyunk, és annyira sietni kell mindig. Egyre többször futok már bele abba is, hogy Isten tiszteleteken, bibliaórákon is megcsörrennek a mobiltelefonok, mert egyszerűen olyan fontosak vagyunk, hogy már nem tudjuk azokat sem kikapcsolni. Nemhogy magunkat, hogy bekapcsolódhassunk az Isten jelenlétébe, amely a csenden keresztül érhető el. Jézus megtette azt, hogy elérhető legyen az ő számára az Atya. És nála volt olyan, hogy semmi nem lehetett ennél fontosabb. Volt, hogy mindent és mindenkit elutasított azért, hogy ezt a legfontosabbat elneveszítse. Mi mennyi időt szánunk egy napunkból az Istennel való kapcsolat valóságos ápolására? Mennyi időt szánunk igéjére? Mennyi időt szánunk az imádság nélkülözhetetlenül fontos tevékenységére? Mert higgyétek el, kedves fiatalok, ti is, hogy a legerősebb vezeték nélküli hálózat az még mindig az imádság és az abban rejlő erő. Mennyi időt szánunk erre, fiatalok és idősek egyaránt? Kérdez ez az ige bennünket, mert Jézus példája most erre tereli a gondolatainkat. Jézusnak nem csak ezt az életszakaszát, ezt a történését foglalja keretbe az Atyával való szüntelen kapcsolat keresése. Nem csak itt, a nagy csoda előtt, meg után, hanem az egész életét is ez foglalta keretbe. Mindennel mehetett és ment is az ő Atyához. Tanuljunk tőle, már ha a hitünk nem puszta vallás, ahogy az elején hallottuk, hanem valóságos életforma. Enélkül az alap kő és alap pillér nélkül nincs valóságos kapcsolat. Aztán ott van a második pont, a bizonyos kevés fontossága. Mit is értek ez alatt, ezen történet, ezen igerész alapján? Ebből a történetből is jól látható, alapjában az ember a keveset már számon se tartja. Nézzétek meg ezeket a tanítványokat. Azt mondják, János feljegyzésében még élesebben kijön ez. Hát van itt valami ennivaló, de hát ebből adjunk nekük, hát mi ez ennyinek, mondja András. Szinte azt mondja, hogy ez semmi, ez kevés, ez még neked is kevés, Jézus. Mintha nem is lenne, mintha semmi értelme nem lenne foglalkozni vele. Hát igen, így tekint az ember sokszor arra, ami kevésnek tűnik. Így tekint az ember arra, amiből azonban mégis nagyon sok minden származhatna. Ez történik itt is, de a történés azt is megmutatja, hogyha Jézus jelen van valósággal, akkor más az érték és más a mérték. Akkor mások a viszonyok. Ez a történet csodálatosan felragyogtatja előttünk azt, hogy Jézus a kevésre sosem mond nemet, és Jézusnak a kevés bőven elég sok mindenre. Hogy nála teljesen más a mérték, mert nélküle a sok is lehet teljesen jelentéktelen. És a jelentéktelennek tűnő kevés csodálatosan megsokasodhat. Itt az esetünkben 5000 férfi és az ő családjaik jól laknak abból a nagyon kevésből. De érezzük, hogy ez a krisztusi törvény természetesen az élet minden más dimenziójára ugyanúgy vonatkozik. Érdemes meglátni azt is ebből a történetből, testvérek, hogy most így mondom, Jézus hozott anyagból dolgozik sokszor. Vannak olyan pillanatok és olyan események az életünkben, amikor nincs semmi részünk a nagy egészben. De ahogy fölhívtam a figyelmet már a Biblia órán is legutóbb erre, vannak olyan pillanatok, élethelyzetek, amikor bizony nagyon is számít ránk az Úr. Amikor nekünk is bele kell tennünk a magunk részét ahhoz, hogy igenis merem mondani, csodák legyenek és csodák szülessenek. A kevés fontosságára hívja itt fel ez a történet a figyelmünket, hogy Jézus szemében ez sosem létezett. És higgyük el, és merjük magunkra vonatkoztatni is mindezt, ugyanígy tekint ránk is, arra a kevésre, amit sokszor úgy érzünk, hogy tényleg már olyan kevés, hogy mit adhatnék én ebből neki vagy másoknak. Legyen ez itt egy bátorítás mindannyiunk számára, neki semmi sem kevés, ha átadjuk neki. Ha már úgy érzed, testvérem, hogy nincs sok erőd, abból a kevésből is tudsz valamit adni, neki semmi nem kevés. Ha valaki azt érzi, hogy az élete annyira túlzsúfolt, túlhajszolt szakaszában van, hogy alig van ideje, akkor még abból a kevés időből is tud, ha akar, valamit odaszánni neki. Lehet, hogy valaki úgy ül itt közöttünk, hogy azt érzi, mivel is tudna ő szolgálni Istennek. Sosincs olyan kevesünk, hogy ne tudnánk valamivel. Akár az imádsággal másokért, nem lebecsülve, mint már hallhattuk ezt a nagyon fontos dolgot. Lehet, valaki azt érzi, bedobni sem merem azt a keveset, ami jelen pillanatban van a persejbe. Akkor gondoljon ő az özvegyasszony két fillérjére. Jézusnál meghatározó volt ez az elv is, mint második alappillér, azon életformára nézve, amit ő hozott, amit ránk hagyományozott, amiben példát adott nekünk, ahogy élni érdemes. A kevés is fontos. Mi se nézzünk hát le se másban, se magunkban azt a keveset, ami sokszor van, ami elsőre talán jelentéktelennek tűnik. Ő használni tudja, és használni is akarja. És a liturgiás lapon találhatunk egy kérdést, amin mindannyian elgondolkozhatunk a következő hét folyamán. Mi az a kevés, amit ezen a héten odaadsz Jézus kezébe, hogy csodát tegyen általa? És befejezésképpen egy rövid gondolat még, a hála fontossága. Mert ez is kiviláglik, és meglátjuk Jézus működéséből, és itt ebből a történetből is, hogy ez mérhetetlenül jellemezte egész földi életét. Vette az öt kenyeret, a két halat, föltekintett az égre, utalít Máté. De megint egy más evangéliumban sokkal nyomatékosabban kifejezésre jut. Hálát adott. Nem utána, miután megtörtént a csoda, hanem már azt megelőzően hálát adott. Mert Jézus az itteni életét erre fókuszálva élte, a hálaadásra. Ez volt mindig előtte. A hálaadás itt is megelőzi a csodatételt. Ebben is tanulhatunk Jézustól, már ha a hitünk nem pusztán valami vallási rendszer, hanem életforma. Mert mit szoktunk mi előre csinálni, testvérek? Hálát adni? Általában nem, igaz? Általában aggódni, aggodalmaskodni, panaszkodni, az sokkal természetesebb, az sokkal könnyebben megy előre, semmint hálát adni. Azt mondják, hogy a panaszkodásban, ha lenne ilyen sportág, a magyarok örökös világbajnokok lehetnének. Hát ha a fociban nem megy, és még egy jó ideig nem fog, akkor ebben biztos, hogy ott lennénk a világ élmezőnyében. Ezzel szemben Jézus valami teljesen más életformára akarja az övéi figyelmét felhívni. Itt ma a milyenkét. Panaszkodni az egy természetes dolog. Hálaadó lelkülettel élni mindenkor, az nem természet ellenes, hanem természet feletti ajándék. Vajon mi az életünket ebből a harmadik szempontból végig gondolva, hogyan éljük, testvérek? Ha hiszem, hogy Isten jó, és ott van az ő igéjében, hogy ő jó, ha hiszem, hogy Isten jó, akkor minden, amit cselekszik és tesz az életembe, azt értem cselekszi és teszi. Ha még nem is látom minden pillanatban rögtön, ha még nem is értem minden pillanatban azt, hogy miért, de ha hiszem és élem, hogy jó, akkor a hálaadó lelkület az, ami betölti az életemet. És próbáljátok ki, testvérek, buzdítok erre mindenkit. Hiszen Pál is azt mondja, mi az Isten akarata hozzánk? Hogy szüntelen imádkozzatok, és mindenben hálát adjatok. Ez az Isten akarata Jézus Krisztusért a ti javatokra. Ez lesz a javunkra, hogyha megtanulunk Jézus nyomán ilyen szemlélettel élni, ilyen szemlélettel élni a keresztény hitünket, ezt az alappillért sem kihagyva belőle. A hálaadás fontossága. És javaslok mindenkinek egy gyakorlati házi feladatot is. Hazamenve ezen a napon még, a vasárnapon, ülj le és írd össze azt egy papírra, hogy kiért és miért lehetsz hálás Istennek. Csak aztán elég legyen a papír, vigyázzatok, mert ha az ember elkezdi ezt valóban összegyűjteni, hosszú lista lehet belőle. Más szemlélet, más hozzáállás az élethez, a jézusi életformának bizony ez is része volt. Kövessük ebben is őt, mint ahogy a másik kettő fontos pillért se felejtsük el. Ne felejtsük el a csend fontosságát, ne felejtsük el a többi kettőt sem. Mert ha így élünk, akkor az életünk az nem pusztán valami vallási rendszerben való éldegélés, hanem egy hiteles, vonzó, Krisztusra mutató életforma. Legyen így minél többünk életében valósággal. Amen. A 445. dicséret első versét énekeljük el. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk mi több csendet az életünkben, ahogy arra te tanítasz. Szeretnénk mi jobban tudni megelégedni a kevéssel, magunkban, magunk körül és másokra nézve is, és szeretnénk mi sokkal hálaadóbb, hálásabb életet élni. De aztán mindig az élet mindennapjainak valóságában megérezzük, hogy bizony valóban úgy van, ahogy itt énekeltük, mennyi minden köt és lehúz, és a másik irányba, homlok egyenest a másik irányba rángat minket. Mint hogy a te példádat megértsük valósággal, hogy megélni is tudjuk. Ezért könyörgünk hozzád most a gyülekezet közösségében. Segíts bennünket a te szent lelked erejével, hogy ezekben a harcainkban győztesek lehessünk, hogy tudjuk megvívni ezeket, hogy tudjuk elengedni, ami visszahúz, tudjunk nemet mondani arra, ami visszahúz, hogy tudjuk a gondolkodásunkat ahhoz igazítani, amit te mondasz. Hisz mi más a megtérés is, mint a gondolkozásmód megváltozása. Köszönjük, hogy ebben te folyamatosan végzed a magad kegyelmi munkáját, azt a részt, ami csak is a te hatalmadban áll, Urunk. De köszönjük, hogy ma arra is felhívtad a figyelmünket, nekünk is van részünk az egészben. Mutasd meg, hogy mi az, és segíts bennünket azt valósággal megtenni, amit helyettünk te sosem fogsz megtenni. Köszönjük azt is, hogy egy új látásmódot kínálsz minden ember számára önmagadban és az általad adott példa nyomán, a hálaadó élet példáját. Köszönjük azt, hogy valóban jól működő élet az, amelyik erre tudja beállítani a fókuszt, a hálaadás lelkületére. Segíts, hogy ilyen téren is meglátsuk a kis dolgokat, a kevésnek tűnőt, amit már annyira természetesnek veszünk, pedig hálásnak kéne lennünk érte. És köszönjük azt, hogy abban is megerősítettél minket, hogyha olyan élethelyzetben vagyunk, akár itt és most, hogy nem értjük, hogy miért, hogy nem értjük, hogy mi célod azzal, amiben most járadsz bennünket, akkor is hihetjük és tudhatjuk, te jó vagy és értünk munkálkodsz, és akár előre hálát adhatunk azért a jóért, amit majd az adott élethelyzetünkből kihozol. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos fenség vagy. Köszönjük, hogy mindannyiunkat személy szerint ismersz és vonzol magadhoz. Kérünk téged, add meg nekünk azt a nyitottságot, azt a lelkületet, hogy befogadóvá lehessünk. Köszönjük, hogy te újra és újra jössz, hogy könyörülj, hogy keres bennünket. Köszönjük, hogy szüntelenül keresel bennünket. Érints meg, a te igéd, a te jelenléted által kérünk újra és újra minket, hogy haladhassunk a tőled kapott úton, abban az életformában, amit a te követésed jelent előrefele. Ne egy helyben topogjunk, mert az a visszafele csúszás első lépése. Köszönjük, hogy ezen az úton te magadat ígéred nekünk utitársul. Légy áldott ezért, Úr Jézus, mindörökké. Amen. Rövid csendben mindenkinek egészen személyesen megvan a lehetősége, hogy a maga imádságát is elmondja az élő Isten felé. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.